Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és az első megjegyzésem, ami még a beszélgetés megkezdése előtt szeretnék elmondani, hogy 2006. októberében volt az első 1000 arc, most 2009. októberét írjuk, tehát eltelt 3 év, és elkezdjük a 4-et. Úgy gondolom, hogy mindenféleképpen volt értelme a beszélgetéseknek, és hát bízom benne, hogy továbbra is még egy jó pár évig lesz olyan érdeklődés, hogy érdemes legyen megtartani. És akkor bemutatom első vendégünket, Mircse Zsuzsa írót, valamint a Süni című lap főszerkesztőjét és a Vadon című hajóton folyóiratnak a kulturális szerkesztőjét.
Teljesen jól tudod, így van.
Jó, a beszélgetésnek a témája a Lovag kor című írásának, nem tudom pontosan megmondani, hogy nevezzem, mert nem regény, mit mondanál?
Ezt még nem sikerült műfajilag belőnünk, nem regény, inkább azt mondjuk, hogy írásgyűjtemény. De nem, igazából még keressük a műfaját, ez most már ez a könyv 3 éve az utcán keresi a műfaját, én még nem találtam meg.
Jó, tehát ennek alapján fogunk beszélgetni a férfi és nő kapcsolatról, remélem ezre jól emlékszem. És még mielőtt megkérném Zsuzsát, hogy olvasson fel a kötetből, azelőtt egy pár szóban mutatkozzá be, légy szíves.
Igen, ezt nagyon jól felkészültél belőlem, tehát csak ugyan kettős arcom van. Az egyik az utcai arcom, ott két ökológiai magazin szerkesztésében veszek részt. Süni ökológiai gyerekmagazinnak a főszerkesztője vagyok, és ennek van egy felnőtt párja, ez a Vadon magazin, az pedig egy ismeretterjesztő felnőtt magazin. Mindkettő azért jött létre, hogy valamikor egyszer majd szebb és jobb világban élhessünk, hát ezért rendkívül sokat kell dolgoznunk. A szerkesztőségi része ennek a munkának nem könnyű, és hát mellette, mert ugye Magyarországon írásból csak úgy nem lehet megélni, de azért nem dobjuk ezt a szekrény mögé, mellette természetesen, ahogy magunkat szoktuk meghatározni, betűvető és arató munkások is vagyunk, tehát nem adjuk fel, írunk, aztán ebből könyvek is szoktak létrejönni, ezek vagy eltalálnak az olvasóhoz, vagy nem, ennek szerteágazó a háttere, hogy mikor és hogyan, de minden esetre mi, ami tőlünk telik, ezt megtesszük, írunk. Eddig, ami megjelent saját, tehát ami, volt egy könyv, ahol társszerző voltam, de ami saját könyv, az két könyv ebben a pillanatban. Az egyik az 2004-ben, Áron Sugján 4-ben jelent meg, az Évforgató csodagyűrű. Ő egy mesekönyv, 2004 szerintem azt hiszem, ő egy mesekönyv, de nem is akármilyen, ez egy referencia könyv lett, a kiadó referencia könyve, ez egy nagyméretű, szélesvásznú, gyönyörűséges, exkluzív, akvarell rajzokkal végigfestett mesekönyv, ami aztán ki is jutott a Párizsi Magyar Intézetbe, és ott be is mutatták a teljes könyvet. Elég jó fogadtatása lett, azt szántam a gyerekeknek, és aztán azt gondoltam, hogy nehogy belerakjanak engem a mese dobozba, és ne tudjak onnan soha kijönni, mert Süni gyerekmagazin, meg mesekönyv, az sok egyszerre, de hát nekem azért több arcom van, és közben a fiókban megkészültek az írások. 3 év múlva pedig a Lovakkor című felnőtt könyv, hát ez nem mesekönyv, gyerekeknek nem ajánljuk, felnőtt könyv jelent meg ugyanennél a kiadónál, ez a Méri Ráció kiadó. És ami még közös, hogy nem csak a kiadón közös, ez Méri Gábor felvidéki magyar embernek a kiadójáról van szó, fantasztikus könyveket jelentett meg, hanem a két könyvnek az illusztrátora is közös, Jankovics Marcell illusztrálta mindkettőt, a mesekönyvet akvarellel, akvarellek formájában, kódex iniciálékkal, csodálatosan. A Lovakkort, mert ez meg egy felnőtt könyv, ez pedig tusrajzokkal, szecessziós modorban. Tehát ez egy fekete-fehér könyv a Lovakkor. Ott hallom. Igen?
Az igazság, hogy le nekem lenne kérdésem.
Már is hallgatom. Nem van jó ez így?
Szabad?
Persze.
Jó, hangosan, akkor én csak azt szeretném kérni.
Szóval az igazság, hogy ezeket a könyveket mondják, hogy mondani, hogy adja ki. Vagy folyamat van a kiadásuk. És akkor azt szeretném megérteni, hogy ezek hangos könyvvel megjelenik.
Ez egy nagyon-nagyon érzékeny kérdés, és én szeretném, hogyha nem is hangos könyve, de
az
úgy
igazság,
tudom.
Hogy elsősorban a könyv téma
igen.
Ilyen szempontból engem téren érint.
Igen,
ha
igen.
Másképpen, ha ezt valaki nem veszi bele, akkor nem tudok én azzal az illetővel társadalni.
Így van, így van. Nagyon fontos, amit szerintem tegeződhetünk itt körbe, karikába, ugye mindenki mindenkivel. Nyilván nem tud minden megjelenni hangos könyvként, de én úgy tudom, hogyha egy könyvet digitalizálnak, akkor azt már, ugye, jól tudom, ugye, azt már lehet használni. Tehát igazából a hangos könyvet, ez borzasztó befektetés, erre valószínűleg nagyon kevés kiadó, nagyon kevés művel fog csak jelentkezni, de a digitalizálás igazából az a... Egyrészt hozzáférhetők lesznek a könyvek, tehát nem függ attól, hogy az ember lemegy a könyvesboltba, és döbbenten állapítja meg, hogy 4 forint van a zsebébe, és egy könyv meg alsó hangon 3000-nél kezdődik, de hát idő kell hozzá nyilván. Tehát vélhetőleg, ami értékálló, az előbb-utóbb felkerül majd a hálóra. Szerencse is kell hozzá. Nem tudom, például a szerző gondol...
Nem hálóra gondoltam, hanem ennek CD-t.
A CD az reménytelen, tehát az akkora...
Közbeszólhatok egy pillanatot?
Persze.
Tehát én azt felajánlom, hogyha van olyan, aki fel akarja olvasni, akkor azt stúdió körülmények között megteheti, és én ezt az egészet megcsinálom úgy, hogy az már egy hangos könyv, és hogyha, mert én az első lemezt, amit a barátokkal együtt hoztunk hozzá, én azt egyet, ingyenes kiadványként jelentettem meg, tehát én vettem CD-t, otthon megírtam, és a 400 példányt az ország különböző könyvtárainak ajándékoztam, tehát tulajdonképpen meg lehet oldani, csak ezt azért mondtam, hogy ha gondolsz ilyenre, akkor tudod a telefonszámomat.
Nagyon szívesen már is megkötöttük a bótot.
Azóta sem, mert hát sokfélét olvasottam.
Jó, tehát akkor ezt a részét megbeszéltük, hogyha úgy alakul, akkor Zsuzsa megkeres engem, és akkor ez belőle ingyenesen hozzáférhető hangoskönyv, és akkor folytassuk tovább, vagy folytass tovább.
Na de hol is tartottunk? Segíts
hát,
nekem.
Végül is ott, hogy, hát, hogy ezek a könyvek megjelentek, ennek az illusztrációjáról
ja, igen, volt szó. Igen. Hát igen, tehát most az illusztrációról nem érdemes beszélni, ezt érdekességként mondom, hogy sok közös van bennük, tehát mi viszonylag hűségesek vagyunk, mint a kiadóval, tehát ez egy tím, aki együtt dolgozik, tehát úgy gondolom, hogy a következő könyv is nyilván ugyanennél a kiadónál vélhetőleg ugyanezzel az illusztrátorral fog megjelenni. Amit mi hozzá tudunk adni, hogy megpróbálunk nem idomulni vagy illeszkedni a piaci igényekhez, hanem saját magunkat adjuk, hát néha szembe az árral, de nem, tehát nem érdemes megalkudni.
Tehát nem adod el magad.
Hát nyilván nem fogok bulvárkönyvet írni, ám bár már néha megkísért a gondolat válság anyagi szempontból is, de persze nem.
De ez nem egy piros színű Porsche kocsi láttán.
Nem. Rettenetes nehéz dolog. Tehát könyvkiadásba vágni borzasztó. Hát, tehát látom, hogy itt például a Reményik Laci könyveit a Kajzer Laci jelenteti, megláttam a kiadót, hát tényleg fantasztikus, amit ő is csinál. Nagyon nehéz. Tehát nehezen találják meg a könyvek az olvasóikat, nehezen veszik be a nagy könyváruházok, mindent, a könyváruházak mindent elönt az irodalmi szemét, ezt mondjuk ki nyugodtan. A polcok elején ugye ott vannak az agyon hirdetett könyvek, és ha valaki kéri, akkor ha nagyon kedves az elárusító, akkor kihozza a raktárból, amit kérsz, de egyébként nehéz véletlenül beletalálni. Tehát rengeteg könyv jelenik meg, ezzel nyilván ti is szembesültök valamilyen szinten, egyre kevesebb a valódi munka mögötte.
Jó, akkor ugye azt beszéltük meg, hogy a Lovag kor című műved alapján, hogy a férfi és nő kapcsolatáról beszélgessünk. Én előzetesen elmondtam Zsuzsának, hogy kb. 25 oldalt elolvastam a kötetből. Oda kell rá figyelni, tehát nem egy olyan egyszerű és gyorsan felfogható, bár semmi komplikált nincs benne, csak egy kicsit más, mint a megszokott, hogy ő most ebből felolvas, ha esetleg előtte még akarsz valamit mondani, akkor nyugodtan, és akkor majd utána rátérünk el a férfi és nő témára.
Jó, én nagyon szívesen olvasok fel, bár mindig azt mondják, hogy az írók olvasnak a legcsapnivalóban, erre számos minta van is, de azért megpróbálom most nem alulmúlni saját magam. Illetve nem, ezen gondolkoztam, hogy tényleg fel kéne olvasni, hiszen anélkül egy könyvet bemutatni, hogy nem tudunk róla semmit, az nehézkes. De hát hol nyissuk ki? Mert ugye 153 pici fejezetből áll, és igazából ezt, amikor nekiálltam írni, akkor azt mondtam, hogy persze volt a lovakkor, rövidóval, amikor még minden a helyén volt, nagyjából minden egyenlő volt magával, most meg van a lovakkor, és arra voltam kíváncsi, hogy vajon milyenek ezek a lovagok körülöttünk, akik minket körülvesznek, és ez elkezdődött belülről íródni ez a könyv, és kb. 4.-5. Ilyen kis etüdnél rájöttem, hogy valójában ez nem a férfiakról szól, tehát én megvezettelek téged, amikor azt mondtam, hogy itt a férfi-női kapcsolatról lesz szó. Szó sincs róla, ezek kicsi híradások a világról, amivel naponta szembesültem, megtekerődtek bennem, átértékelődtek bennem, de ennek csak az egyik része a férfi, hiszen én nő vagyok. Tehát ezt nem úgy kell venni, hogy én most leírom azt, hogy mi a véleményem a magyar férfiakról, szó nincsen. Úgy amblok egész Magyarországról, tehát ahogy van, ez így másodpercek, de sokféle dolgot válogattam össze, de nem számoztam be, mert nem volt rá időm. Úgyhogy össze-vissza fogok egyet-egyet olvasni, és ezt fogjátok majd látni, hogy nem igazából bántó kritikák, hanem inkább olyanok, mint mi vagyunk. Sebezhetőek vagyunk, gyarlóak vagyunk. Az a kapcsolati háló, ami körülöttünk épül, az valahol mindig lukas, ott mi hibákat követünk el. Tulajdonképpen ez a lovakkor ezeknek a hibáknak a jegyzéke. És megpróbálom megkeresni, amit előre szántam nektek.
Ha esetleg úgy gondolod, hogy egy-egy ilyen rövid rész után egy pár szavas magyarázatot hozzá akarsz, akkor tedd meg.
Jó, ezt össze-vissza, ahol éppen kiült. Én mindegyiket szeretem, de hiszen miért is ne. Akkor nézzünk egy olyat, ami megint egy ilyen kis kapcsolati hiányról szól. Az a címe, hogy Bálvány kis hibával. Higgyem el, imád. Én is imádnám, ha. Mondjuk, ha kutatna utánam. Ha kiforgatná az összes zsebem. Ha elszámoltatna minden órával, ha úgy adna, ahogy csak magának ad az ember, otthonra, papucsban, meg másnapos szokniban, mert éppen kedve szottyant hozzá, csak úgy. Ha megetetne, és utána nem nézné meg a számlát tételesen, ha őrjöngene, és nem bírnék vele, ha úgy vágná a csizmáját a sarokba, hogy az minden szegletnek egyformán fájjon, ha a nevemet poros ablakokra firkálná, ha telepakolná mindig minden zsebem, ha esténként elpuszilna, amikor túl sötét a sötét, ha így vagy úgy, de végül is tudná, miből vagyok, ha kiderülne, hogy mégis tud teát főzni, ha beengedne, amikor odakint vagyok, ha kiforgatná az összes szavam, és legfőképp mindenelőtt, ha nem kívülről nevetne. Mert a nevetés, ha kicsit papírzsebkendő szagú is, meg gyűrött, meg na jó, taknyos is legott, jobban viselhető, ha odabentről való. Mert akkor tudnám, hogy hol van az az odakint, és az odabent. Így volna jó.
Mert?
Ez például egy ilyen.
Ebben benne van az, hogy a férfiak nehezen nyílnak meg, és nem nagyon lehet tudni, hogy adott esetben épp...
Én ezeket sosem fogalmam
sincs. Nem, így fogom.
Laci, ne reménykedj, nem tudom, jó. Olvasok egy másikat.
Jó.
Ez egy teljesen...
Tehát hangulati...
Persze, ezek hangulatok, ami éppen van. Aztán, hogyha majd 5-6-ot inkább össze-vissza olvasunk, aztán majd leszűrődik valami. Piciket választottam, mert vannak hosszabbak is, de annak most nincs értelme, mert arra nincs idő. Türelmi zóna. Minden háznak megvan a maga szégyene, takargatni valója. Ahogy minden háznak megvan a maga dénes bácsia is. Ő a fesférfi a családban, aki lám sosem öregszik meg, pedig 1000 éves. Minden újjára kaphat még mindig, ami nem is ér. És mégsem becsüli meg magát, pedig több nap, mint kolbász. Mindenki Dénes bácsit irigyli. Dénes bácsi pedig reggelenként a tükör előtt áll, és undorodik a saját fonnyadó testétől. Ez egy ilyen. Aztán van egy másik is.
Ez a Dénes bácsi volt valami
konkrétum? Helyzetjelentések. Semmi. Ez a másik, amit meg szoktak kérdezni. Dehogy is semmi. Összemontírozott. Nem lehet. Ezek összemontírozott karakterek. De szeretem őket, és életre hívtam őket. Nekem már Dénes bácsi örök életre itt van bennem, és élni fog, és uralkodik. Aztán törökfürdő. Ez is egy férfi típus. Többen vannak mindig, csoportokat képeznek. Csapatban érzik jól magukat, mint a gúnárok. Falkában járnak, sereget alkotnak, nőstények után kajtatnak, de van, hogy csak elességért. Mindez szállodákban vagy szemétdombokon, nem félnek attól, hogy a nagyhal megeszi a kishalat, mert kiegyenlítődik minden közöttük, nincs tét. Életükről nem kell számlát adni senkinek. Puhulunk a gőzben, legurítunk egy sört, mondják. Nekik igazán nincs egyes számuk. Otthon vannak mindenben, tudják, hogy hol kell legurítani azt a sört, és melyik a legfutóbb gőz a városban. Vajon hogy fognak így egyedül meghalni? Ilyenek. Aztán olvasok egy világölelő karokat. Világölelő karok, ez a 31-es. Mindketten hosszú, fájdalmas, kanyarokkal teli út után állunk a nullponton. Újraindulhatnánk, de már minek és hova? Minden bejártunk, fárasztó az ismétlés. Egymásba alszunk, betakar minket a földabrosz. Vacogunk, hiszen ennyi volt, ennyi, ezzel elszámolni rossz. Mégsem megyünk tovább, maradunk, nem moccanunk. Ez egy pozitív. Olvassak még?
De.
Nő hét színben. Nehezen értjük meg egymást. Nem értünk meg egymásra. Mutogatunk, kézjeleket használunk, más nyelvet beszélünk. Ő zakóban van, én tollruhában vagy állatbőrökben, mikor mit hoz a sors. Nem vagyok állandó neki, ahogy ő mondja. Olykor úgy tartja, én vagyok a változó pillanat az állandóságában. Nem értem a nyelvét, nem érti a nyelvemet. Mindig ott van, ahol fontos ott lenni. Ahol értse meg, ott kell lennie, mert köré épülnek a helyek. Ő a körtér közepén az óra, a smaragdtábla, az agóra, a sarokkő, a radix, az origó hozzáigazítják az időt, értsen meg. Ő a biztos pont, a fogódzó, hegyen a kapaszkodó, a végső igazság, az alapelv, a világ hét csodája egyszerre. Visszatérő gondja, hogy sosem vagyok jókor jó helyen. Így nem lehet semmit elérni, korhol, talán igaza van. Hiányzik belőlem valami. Nincs végső út, még nincs, ma itt, holnap ott, és nekem tényleg minden hely egyformán jó. Gyere ide, minden nap változó, kiabálja felém. Szivárványból van szőve a bugyim, kiabálom vissza, és tovább sétálok a kémények között. Hát most ez a férfiakról szól, vagy magunkról szól?
Hát igazából nehezen vagyunk egymástól elválaszthatóak.
Igen.
Mert ha működni szeretnénk, ugye az életben.
Olvasok egy olyat is, ahol a férfi teljesen nem férfi. Ez az egyik kedvencem. A latin nevet ki fogom hagyni belőle. Ezt nem fogom tudni. Három szín. Otthon vagyok benne, ismerem buckáit, lankás tájait, alföldjét, ami, valljuk be, ha odafentről nézzük, lehet, hogy tényleg unalmasnak tűnik, de én sosem odafent vagyok. Endémikus fajai vannak, úgy, mint sóballa, magyar kökörcsin, meg nőszirom, rákosi csengesz, bakszarvú lepkeszeg, keleti gyertyán, sárgás habszegfű és szirti pereszlény, pilisi len, magyar földi husánk, tornai vértő, magyar vadkörte és magyar méreggyilok, no meg a tisza ingola, van, aki a beszédet nem érti még. Jó ott nekem. Éppen jó a szepesi várom, a kékúti savanyú vízforrás, és hát zebegény, ott még megvan az a hely. Tudom, mikor látogathatóak a templomai, hova érdemes betérni az út mentén, és nem zavar, ha az idei bor nem sikerült úgy. Nehéz ételei vannak, nehéz sorai. Sok fog beletört már az idők során, mégis a büszkeségét azt szeretem a legjobban. A végvári vitézeit, a köveket a lábam alatt, meg a hetedik strófát Tinóditól, na az különösen. Tudom az utcák nevét, milyen jó, hogy nálunk nem számozottak még, és örülök, hogy nem sikerült a főtereit végképp tönkretenni. Ő a minden, trikolor. Már akinek ez még mond valamit. Hát ez egy ilyen.
Amikor ezek az apró szösszenetek megszülettek, ezek egy lyukas percek voltak, tehát idézőjelben természetesen, amikor jött egy belső késztetés, és akkor hát jóformán neki tudtál ugrani, legalábbis olyan szinten, hogy az első leírása, a vázlata megtörtént. Hát ez így készült, vagy pedig húzamosabb ideig tartóan, és egyszerre több?
Az úgy készül, hogy nekem van egy kockás füzet, a kockás az lehet, hogy néha csíkos, meg lehet, hogy néha az újságok széle, mert arra remekül lehet jegyzetelni a táskámban, és általában szokott nálam toll is lenni, és ez például kimondottan a tömegközlekedési járművek terméke ez a mű. Tehát ahol éppen voltam, a töredékidő nagymestere vagyok, töredékidő kihasználásának nagymestere vagyok, ott írtam ezeket a kis vázlatokat, és utána ezt otthon begépeltem. Aztán van egy másik technika is, amikor reggel felkelek, én elég korai kelő vagyok, mert akkor még csönd van a házban, és azt érdemes kihasználni, és akkor felrángatom, most már rászoktam, hogy felrángatom az ágyamban a laptopot, és akkor amíg mindenki alszik, addig lehet írni. Meg lehet írni késő este, és meg igazából írni fejben is lehet. Tehát tulajdonképpen amikor bevásárolunk, akkor is írunk. Én néha azt szoktam kérdezni a többiektől, a családomtól, aki körbevesz engem, hogy most akkor én mit csináltam most? Én bevásároltam, vagy dolgoztam? Mert ez szerintem nem különíthető el. Tehát a fürdőkádban, a zuhany alatt is, hát folyamatosan tépelődünk a világról, folyamatosan szándékunk valahol meghatározni a helyünket, hogy miért érdemes ott lenni, ha ott érdemes lenni, ha nem érdemes, akkor mit csináljunk, hogy érdemes legyen. Tehát az már csak az utolsó másodperc, amikor a ravaszt meghúzzuk. Tehát a lövés az fejben készül, és az, hogy eltalálod, de az már csak technikai adat.
Jó, na akkor jöhetnek a kérdések.
Ha nem jönnek, akkor olvasni fogok.
Jöhetünk. Persze, hogy a válvágról is szó esett, hogy
itt hallgatjuk.
Tulajdonképpen egyelőre így. Mondani szeretnék valamit.
Jó, hangosan, csak az a kérdésem.
Itt a bálványról is szó esett itt az elején, hogy az európai kultúrában ez eléggé bonyolult, mert hát köztudomás, hogy ha bálvány, akkor több bálvány is van, és hát az általában vezethet konkurenciához, egyik bálvány a másik ellen, melyik népszerűbb, melyik kevésbé, stb. Tehát az európai kultúrában úgymond a bálványok imádása, meg hát általában ugye a európai, az európai-amerikai kultúrában, az ameró kultúrában, ez nem biztos, hogy olyan összeegyeztethető. Hát persze, ha valaki akarja, hát nem kell azt sem bánni, de igazából más egy kicsit. Ugye ázsiai országokban ez már mondjuk meg más, de hát ott sem mindenütt, de azért már Európán kívüli, Amerikán és Európán kívüli területen még esetleg talán, de az ameró kulturális övezetben ez kicsit más. Nem tudom, hogy itt milyen bálványra gondol, csak szimbolikusan bálvány, vagy ténylegesen.
Teljesen szimbolikusan.
Ja, értem, tehát ez nem az a vallás.
Nem, tehát semmiképpen nem.
Értem. Csak azért tudja, miről van szó, hogy ne értsen félre. Elnézést.
Nem, hát ezek nagyon jó kérdések, nagyon jó visszajelzések nekem is, tehát semmiképpen nem helyezzük át szakrális térből.
Egy olyan illető is volt, aki abszolút nem vallásos, hogy maga a bálványimádásnak egy olyan pontja van, ami hát így az ameró kulturális, ez egy kicsit konkurenciához vezet, és az egy kicsit bonyodalmasabb, egyszerűbb amikor ha valaki úgy vallásos, hogy nem bálványos szerint. Tehát az,
jó, akkor ott jobb oldalt ül melletted valaki, azt hiszem ő is akart kérdezni?
Az igazság, hogy végül is azon, azt a kérdést feltétlenül fel akartam tenni, hogy hát ez valóban megesik az, hogy a költő nem tud jól olvasni, és ha nem, akkor ennek mi az oka?
Hogy a költő nem tud jól olvasni? Nem, én azt mondtam, hogy a saját verseit általában, tehát nekem, de csak így magunk között beszéljük, hogy nekem mindig olyan csalódás volt, hogy olyan költők, akik szerelmesen szeretem a verseit, és akkor egyszer csak meghallottam, ahogy olvassa a saját műveit, és hát az gyökeresen eltért attól, amit én úgy gondoltam, hogy a vers, tehát valami egészen más megfogalmazás. De ne, és aztán rájöttem, hogy az egy külön szín. Tehát az is egyfajta szín, amit az előadó művész jelenít meg, de bizony nekem drámai élmény volt például először, nem tudom, majd Dinyés Józsit is megkérdezzük. Drámai élmény volt először például Babicsot hallani, ahogy a saját verseit ugye a régi Rozoga lemezeken olvasta, és aztán
nem
utána...
A lénekes,
ez a hozzá tartozik, igen. Liszki János, ugye, Detto? Tehát nagyon furcsa hallani, de hát mindenképpen érdekes, mert ő nyilván belülről viszont így jeleníti meg, tehát mindenképpen jó tudni, hogy a illető költő hogy olvassa fel, bár néha az ember egy illúzióval gazdagabb maradna, mégsem.
De hát persze, nem más, hogy az íráskészség, és ugyanannak az előadás, hogy az
igen,
két különböző
így
dolog.
Van, így van, pontosan.
Egyébként a felolvasás az nagyon szép volt, tehát ezzel azt hiszem semmilyen probléma nem volt.
Nem.
Tudom.
Azért csak ez itt fölölül bennem ez a mondat, hogy tehát valóban semmi kifogásom nem volt.
Igen. De nem szeretjük, igen, az író-olvasó találkozók mindig arról szólnak, hogy oda megyünk, és akkor beszorulunk a satúba, és olvasunk. És igazából az író azt gondolja, hogy ő neki írni kell alapvetően, aztán rájön, hogy nem elég, mert valahogy meg kell osztani azokkal, akik ott ülnek, akik életükben akár először hallanak róla.
A 19. század írói azok körbeutazták fél Európát.
Nem tehetnek
most. Volt ilyen kéztartó íróállvány is, hogy tartották a kötetet a kezükben, és egy állványra az alkart alátámasztották, mert hát
bizony,
másfél óra egyfolytában olvastak, a nőszövetségek és ipartestületek hívták meg a korabeli írókat, és folytatásokban utazták végig fél Európát, mert ugye akkor nem volt rádió, ami élőben adott volna, nem volt sajtó, ami a könyveket úgy hirdette volna, hogy már napra készen megérkeznek a könyvek. A felolvasásról annyit, hogy nagyon sok íróval, költővel szerepeltem az elmúlt 40-45 évben, és megdöbbentő élmény volt Nagy László szavalása, vagy az őt figyelő fiatalabb költő, és az ő modorát vették föl, például utánozták. Babits Adit utánozta, ugyanolyan deklamálva szavalt, korabeli följegyzések szerint, fölemelt hangon, mint hogyha egy görög-katolikus pap lenne, aki visszaszorítja a dallamot egy kicsikét. És így tovább. Nagyon érdekes. Most vannak ezek a modern költők, Parti Nagy Lajos és többiek. Ők például Marsall Lászlót utánozzák, hogy hallgathatatlanul olvassák fel a verseiket. Én szoktam mondani, hogy hallhatatlan költők, mert nem lehet érteni, hogy mit mondanak. És olyankor jó egy jó színész, egy jó előadó művész. De legjobb, hogy a diákokat kérnek meg ilyen helyeken, hogy ők olvassanak
fel.
És azok remek írják, remek
adatokat. Automatikusan eltelt ez az időszak, és akkor abszolút kivétel nélkül nem születnek olyan költők, akik tudnak olvasni?
De nagyon jól olvasnak ezekkel, semmi gond. A tűzte gyönyörű, és akkor szavalja tovább Nagy László versét, és akkor megérkezik egy Avar István, aki zenét fuvolázik a hangjával ebbe a versbe, és akkor kiderül, hogy Nagy László élvezhetetlenül olvasna föl, vagy mondta el a versét. De ez nem jelenti azt, hogy nem érthető, hiszen az érzelmek ott vannak abban a hullámzásban, amit a költő mond el.
Akkor azt javasolnám, hogy térjünk vissza most az eredeti témához, mert a második részben lesz rá akarom, hogy ezt a részét is.
Csak hát
jó.
Ez tisztán.
A másik, amit megkérdeztem, az, hogy egy híres ember.
Hangosan az a kérdés.
Legyen az költő, vagy bármiféle, tehát bűnös dolognak érzi azt, amikor egy olyan írományt kezeli, amit tudja, hogy nagyon kapnak, és ebből esetleg pénzeleszek. Vagy inkább ne hozzak magamra szégyent, és akkor inkább nem maradok. Tehát nem írok olyan művet, amit sokan vesznek, és akkor inkább maradok szegényen, megőrzöm a nevemet.
Hát önmagában az nem baj, hogyha egy írásért fizetnek. Tehát azért senki nem szokott haragudni, sőt, hát néhány író megkímélte magát, vagy volna magát a rosszabb sorstól, hogyha annak idején mondjuk megélhetése támadt volna az irodalomból. De mondjuk úgy leülni, hogy tehát azzal a céllal leülni, hogy én most pénzt akarok keresni, az nagyon nehéz. Tehát az olyan számomra, mint hogyha egy... matematikai példának az összes, tehát hogy mindennek stimmelni kell. Tehát akkor, akkor teremtsünk egy olyan környezetet, ami nagyon izgalmas. Vigyük ki egzotikus tájakra a férfit és a nőt, lehetőleg történjenek vele kalandos históriák, és akkor így megvan tulajdonképpen egy ilyen forgatókönyv, ami ugyan senkit nem érdekel, de ezt nagyon jól el lehet adni, megveszik 100 000-en, keresek egy rakáspénzt. Biztos, hogy ez is út, sokan csinálják, ilyenkor neveket nem mondunk, mert kíméletesek vagyunk, de hát ennek nincs köze az irodalomhoz. Hát az irodalom, minden egyes alkotás, én azt gondolom, hogy akkor jó, hogyha az csontig vetközés, az egy eleven felboncolás a saját magamnak. Az nem azért csinálom, mert a végén pénzt fizetnek, az nem baj, ha el tudom adni. De alapvetően azért leltározom be magam mindig újra és újra, mert keresem a helyem a világban. És nem előre gyártott forgatókönyvekre akarok egy 26. megoldást ráhúzni, pedig tudom, hogy az nyilván kelendő lesz, hát nyilván persze, de hát jól is néznénk ki. És még egy pillanatra az olvasásra visszatérve, azért is fura dolog ez a felolvasás, mert vannak jól olvasható szövegek, és vannak bizony olyan megállító erejű szövegek és versek, mint például egy Pilinszky 4-soros, vagy akár egy haiku, amit hogyha felolvasnak, akkor az úgy átröppen, mint a szél a folyosón, és nagyon kevés marad meg első olvasásra. És az vagy újra és újra kéne olvasni, vagy hallgatni, tehát ahogy minden szó megtalálja a fülemen át az agyamig a saját helyét, ott kevés egy felolvasás. Tehát igazából ezért nehezek ezek a felolvasó estek, mint műfajok, mert úgy átfut. Tehát az ember emlékszik a végén, hogy valamit hallott, de igazából az, hogy minden szónak ha súlya van, akkor az én világomban is súlya legyen, ahhoz idő kell, tehát ahhoz be kell érni. Nem a versnek, mert a vers már nyilván beérett, hanem bennem kell beérni annak az alkotásnak. De hát ettől még próbálkozunk jobb ilyen felolvasással.
Miért lett ennek a
kötetnek? Hangosan ez a kérdésem.
Miért lett ennek a kötetnek az a címe, hogy lovagkor, mert úgy értelmezem, hogy ez most hosszúval.
Igen.
Mert én igen. Ezt úgy gondolom, hogy ez a cím egy olyan művet takar, amelyik a férfiak kibontását, szerelmi szokásait, az udvarlás folyamatát és egyáltalán a nőért való küzdelmet bontogatja, és hát egy picit ezt nem találtam még meg egyetlen írásmében sem.
Így van, ez én mindenkinek szoktam mondani, hogy aki arra vár, hogy itt most ilyen magánéletben fogunk vájkálni, az mélyen fog tévedni. Nem, inkább a kibillent világ, tehát a lovakkor ez egy harmonikus világ volt, ha úgy vesszük. A lovakkor meg egy kibillent világ, ahol már semmi nem ugyanaz, aminek született. Tehát a férfi nem viselkedik gyakran férfiként, a nő nem viselkedik nőként, a férfi nem engedi előre a nőt az ajtón, nem adja át a helyet, és viszont a nő átveszi tőle azokat a férfi szerepeket, amit igazából, köszönöm szépen, én nem szeretném. Tehát mindenhol ennek a kibillent világnak a jelzéseivel találkozunk, és úgy csinálunk, mintha ez mind normális lenne. Hát nem egészséges, hát a nő nem érzi jól magát ebben, meg a férfi sem, hát vissza kell adni mindennek a saját jelentését, súlyát, és mindenki menjen szépen vissza a főzőkanalához. Tehát a férfi az igenis hadakozzon értünk, és mi majd jól leszólunk fentről az erkélyből, vagy erkélyről, és azt mondjuk, hogy szabad. Na de hát azért tessék megdolgozni. És hát nyilván az, hogy ennyire elkényelmesítettük a férfiakat, arról mi is tehetünk. Én mindig mondom, hogy nem jó az, hogy a nő munkába állt, szívesen mennék én vissza.
Hát persze azért vannak kivételek, amikor nem mondjuk férfi is, hogy hát igyekszik amennyire lehet, de a saját képessége szerint. Tehát az sem lehet, hogy egy nő elvárja, na mindent úgymond, most nem akarok mesélni, hogy mindent tudja fennek elállni, és akkor aztán sem. Tehát csak úgy műzőt, tehát az sem lehet, tehát nem így lehet elvárni, van, aki így csinálja, de az sem megoldás, hanem a saját képessége szerint. Meg hát nyilván a nő is a saját képessége szerint.
Igen, így van. De hát...
Mert a nőkre is vonatkozott illen szabály, tehát itt sokan tévedés van, tehát hát vannak, akik ugye hát nőkkel udvarni, stb. És akkor ha ők nem így, ha van olyan, nem azt mondom, hogy mindenki, csak ha néhány olyan van, aki nem úgy viszonozza, régebben is vonatkozott illemszabály, azokkal bizony nem nagyon. Szóval nőkre is volt vonatkozó, csak úgy várhatja, ahogy, és nem, tehát nem
Tehát, hogy kölcsönösen.
Tehát nem lehet az, hogy csak a nő, hogy egy oldal mindent a férfi, pedig csak hogy kényelmesen van. Tehát ez
én azt hiszem, hogy a nők nem annyira jellemző, hogy
nem úgy mindent... Nem megsérteni akartam, van
néhány. Jaj, én nem. Mondtam, de nem hinném, hogy úgy nagyon alánk van rakva most minden,
sőt. Na tudom, én ezt tudom, hogy nem csak van aki esetleg úgy néhány, én nem azt mondtam, hogy most úgy van, csak hogy akad esetleg néhány, aki úgy gondol, hogy jaj, nem azt mondtam, hogy
igen,
van,
igen.
Nem azt mondtam. Ne legyen félred, és nem a nőket akarom sérteni, de szó nincs erről, csak van olyan, meg régebben is volt, meg most is van néhány olyan, aki így gondolja. Nem azt mondtam, hogy mindenki, csak mindig akad régebben, csak akad általában néhány, aki így gondolja.
Jó, ez tiszta szó.
Igen. Hát ez egy végtelen tanulási folyamat. Most éppen arról szól a világ, ha jól látom, és körülnézzünk magunk körül, hogy mindenkinek lehet mindent csinálni, ugyanakkor nincs meg az etikai kódex, amely mentén érdemes ezeket végigvinnünk.
Akármennyire kicsit változott a világ, de azért egy nő mégiscsak nő maradt valahol, a természet mégiscsak maradt. Szóval nem teljesen.
Hát akkor jó, igen, akkor van harmónia.
Ez teljesen nem változott, ez meg csak egy kisé,
igen.
De teljesen hál' Istennek azért.
Érdemes visszamenni a mesékhez, ezt mindig szoktam mondani. Hogy nem véletlen, hogy a királyfi indul a királylányért el, és nem fordítva. Tehát mindig a legkisebb mesehős, ez legyen királyfi, vagy legkisebb mesehős, ez mindegy, de neki az az alapvető dolga, hogy a mese végére megszerezze az égi-földi boldogságot, és neki nagyon-nagyon sok küzdelmen kell végigmenni. Ugye le kell vágni a sárkány fejét, meg mindenféle harcolva kell bocsátkozni, és a végén, hogyha jól viselkedik, akkor elnyeri a méltó jutalmát. De sosem fordítva történik. Illetve, ez is érdekes, ezért sajnálom egyébként, Laci, hogy nem januárban jövök ide hozzátok, mert akkor ezekről beszélgetünk
volna. Még itt van a kapu.
Majd meglátjuk. Mert ez is érdekes, hogy például a magyar mesékben van a mesehős a királyfi, német mesékben például a király lánya mesehős.
Hát vagy, milyen vagy érdekes? Mind, vagy ez is az is.
Nem, ott nem. És miért? Mert hogyha belegondolunk, hogy a nyugati típusú mesékben, ugye Csipke Rózsika, Hamupipőke, Hófehérke, ezek mind női szereplők.
Igen, igen.
Magyarban nem.
De ott nem úgy hős, hogy elindul és levágja.
Pontosan, nem az
ott
a dolga.
Úgy, mint nő. Ott a nő
igen, a női szerepet teljesíti
be. Benne marad a női mesékben, a férfi meg a férfiasságban marad benne ott is.
Na akkor én ki szeretném úgy tágítani.
De volna anyagokban például konkrétan a lány indul el.
Olyan is van, de az ritka.
Na akkor ki szeretném úgy tágítani, hogy azt mondtad, hogy az lenne jó, hogyha a nő a és a férfi is a klasszikus szerepet tölthetné be. Én elgondolkodtam azon, hogy a régi világban ugye az volt a szokás, hogy a szülők megmondták a lányának, hogy te most kihez mész hozzá, vagy a fiatal fiúnak megmondták, hogy kinek a lányát vedd el. Ugye aztán fordult egyet-kettőt a világ, és szabadon megválaszthatják a fiatalok, meg a nem fiatalok is, hogy kivel szeretnének összeházasodni. De ha jól belegondolunk alapjába véve, nem ezen múlik az, hogy sikeres házasság lesz, vagy nem. Tehát ezt ugye azért hoztam elő, hogy rá lehet-e bármire is mondani, hogy az jó megoldás, vagy nem jó megoldás?
Hát biztos, hogy nem az én dolgom, hogy rámondjam bármire is, hogy mi jó és mi rossz megoldás, hiszen nem is értek hozzá, de az tény, hogy a nagyvárosi embernek hihetetlen kibővültek a lehetőségei, hogyha belegondolunk, faluhelyen, hát nem volt akkora a közösség, tehát ott viszonylag kevés ember érett mindig ivar érett korba, és abból kellett választani, ami van. Ugye történtek ilyen védekező szokások, hogy például alszegi fiú csak felszegi lányjal, hogy azért ne nagyon közel keveredjenek a gének egymáshoz, de hát azért kicsi volt a terület, ahonnan lehetett meríteni. Ugye itt meg a városban egyrészt jó ez az arctalanság, hogy kiléphetek az utcára, azt csinálok, amit akarok, de ugyanakkor ennek a másik oldalát is kell tapasztalnunk, hogy kiléphetek az utcára, tényleg azt csinálok, amit akarok, na de ki vesz észre? Senki. Ott, ha faluhelyen kilépsz, akkor szembe köszönnek veled az utcában. De az életed is számon van tartva. Minden egyes cselekedetért el kell vinned tehát nem lehet felelősség nélkül dönteni. Ott mindenről mindenki tud. Ebbe egyrészt nyilván nagyon nehéz élni, mert ha folyamatosan a tarkonkon vannak a figyelő szemek, azért úgy nehéz. Itt a városban el lehet vegyülni, őrületesen nagy a szabadság, mindenki oda megy, ahova akar, azzal ismerkedik, amit akar. Csak nem tudom, hogy ez a látszólagos szabadság mögött valódi szabadságunk van-e. Ezt nem vagyok hivatott eldönteni.
De gyakorlatilag a két végles, ha mindig csak, mindig rajta van, mindig mindenkin a szeme, és mindig figyelik, az is egy stressz lehet, de azért hogyha meg egyik ember a másikot, tehát közöny van, az pedig az sem jó.
Igen.
Az nem jó, hogyha közöny, az sem, pedig az nem, hogyha annyira figyel, hogy szinte már üldözik, az sem jó.
Persze. Erre szokták mondani, hogy állítólag a 10 000-nél több főt számláló település már nem egészséges, a másik feleg már azt mondja, hogy de alatta sem. Tehát azért legyen egy kis mód és hely arra, hogy elkülönüljünk, azért ne egy utca legyen az életünk, és tényleg mindenki mindent lát, mert az is rémálom, de hát igen, ezek a nagyvárosok már nem.
Is azért.
Igen. Szóval de a magánéleted, ez attól magánélet, hogy oda bent éled meg a lelkedben.
Jó, hát persze, de azért vannak olyan fizikailag megélt dolgok is, amiket azért úgy kell csinálni, hogy azért csak az a két illető, vagy mit tudja, aki benne van, más nem. Tehát azért vannak azért, meg voltak is olyan volt régen.
Jó, van-e újabb kérdés? Most akkor vagy lehet öntevékenyen is szélesíteni azt a kört, amiről beszélgessünk.
Persze, beszélgessünk, hát azért vagyunk itt.
Ez nem a kérdés, hanem olyan dolog, hogy gyakran előkerül családunkban a vitatárgya, a női egyenjogúság, és hogy valóban használ-e ez a fajta fogalom a mai kor férfi és nő kapcsolatának. És én úgy most már ugye nem közlekedem a iskolások körében, de az utóbbi években én azt látom, hogy elfelejtettek a fiúk férfiasnak lenni, és elfelejtettek a lányok nőiesnek lenni. A fiúk fülében, orrában és minden testáján megjelentek a piercingek, ugyanúgy követik ezt a mai lányok. A beszédük sok esetben a vulgáris szintet üti meg, a lányok olyannal dicsekednek, ami nekik nincs is, és stb. És ez valahol társadalmi problémává kezdi kinőni magát. Nem tudja egy mai fiatal ember, hogy hogyan kell férfiasan viselkedni, és nem tudja egy mai lány, hogy hogyan kell nőiesnek. És ez a kibillent világhoz vezető gondolatom, hogy itt valami valahol nagyon el lett rontva, kulcsot sose találjuk meg, mindegyikünk kitart a saját álláspontja mellett a családban, de úgy érzem, hogy ez sehogy se nem jó. A mi időnkben, az ifjú korunkban arra neveltek bennünket, hogy a nőket tisztelni kell, az időseket úgy szintén, a 10 parancsolatban is benne van, hogy tiszteld atyádat és anyádat, és a többi lehetne sok mindenféle ilyen dolgot még elővezetni, és ezek a dolgok mind elvesztek. A gyerekek úgy beszélnek a szüleikről, mint egy utolsó valakiről, aki ez semmilyen érzelmi kötődés nem fűzi, nem ismerik a szeretet fogalmát, a megbánás fogalmát.
Tisztelet a kivétel.
Jó, ezt hozzá kell valóban tenni, de ez harapódzik a szószoros értelmében. És én nem is szeretnék a mai világban ifjú lenni, de tanár sem, meg egyáltalán semmi olyan posztot nem szeretnék betölteni, ahol ezzel szembesülni kell, mert ez nagyon kemény.
Most van még egy dolog, én hozzátenném, még, bocsánat, ne felejtse, senki se felejtse szavát, de az, hogy azért létezik olyan is, és mondjuk 20-30-40 évvel ezelőtt is, most egészen az 50-es évektől a mostani időszakig említem, hogy bizonyos volt olyan, akkor ma, hogy a szeretet fogalma, hát attól, hogy ez a gyerek kap a szüleitől a szeretetet, akkor nagyobb az esélye, hogy azért ő maga is továbbadja, de hogyha nem, hát vegyük alapul, hogy például itt sokan vannak, most nem akarok eltérni a témától, de fogyatékossága miatt, Hát egy ideig azt mondja, hogy jó, hát egy ideig el vagyunk, meg egy, minden, egy ideig minden nagyon szép, amíg a gyerkőc ugye pici, de amikor már nagyobb lesz, meg nem úgy teljesítő, nem úgy, ahogyan mi gondoltuk, akkor már, akkor, ahogyan gondolták a szülők, akkor hát akkor már rögtön más lesz a helyzet. Egymást hibáztatják sokszor a saját gyereküket is, hogy na hát, mert te nem vagy egészséges, mi azért nem szeretjük egymást. Tehát azért van egy ilyen, most de aki nem fogyatékos, az is ugyanúgy, hogy nem úgy teljesít, hogy elvárják, akkor a szülői a gyerekéből bűntudatot kell, hogy mit tudom én, tehát feleslegesen azért ezt is hozzáteszünk, hogy nem csak a gyerekéből, hanem oda-vissza még.
Na, akkor Zsuzsa, két gyermekes
hát nyilván, anyuka... Hát persze vannak kivételek, de nyilván...
Mindenre rendelkezünk.
Meghallgatjuk, hogy te hogy csinál, ti hogy csináljátok otthon a gyakorlatban.
Hát mi biztosan rémesen rosszul, hát az könnyebben elmesélem, igen. Biztos rémesen rosszul, hát ugye nálunk különösen terhelt a szövegkörnyezet azzal, hogy mindketten végül is alkotó emberek vagyunk. No, ennek a gyerekek hol megisszák a levét, hol meg nagyon örülnek neki. Tehát mondjuk nem a hagyományos családot tudom itt felvázolni, de az tény, hogy azt megtanulják tőlünk, hogy a nő nőként hogyan viselkedjen, mi két lányt nevelünk, ők ezt meg fogják tanulni. Tehát pontosan tudja, hogy a női epiteton ordanszok milyenek. Tehát ő tudja, hogy a hosszú haja lehet hódítani, tehát hosszú haja van. Tudja, hogy a kedves, elég, hogyha egy férfire kettőt rápillog, az biztos, hogy bevásárol neki aznap a közérbe. Tehát ezeket ő meg fogja tőlünk tanulni, és megtanul még valamit, az olvasásnak a mérhetetlen szeretetét. Tehát ők abban a környezetben éltek fel, vagy nőttek fel, hogy egészen kicsi koruktól fogva meséltünk nekik, olvastunk nekik. A mesekönyv főszereplő is persze egy picit mindig ők lehetnek. Tehát abba születnek bele, abba a környezetbe vagy kultúrába, ahol tudnak létezni. És hát persze ennek vannak nálunk rossz oldala is, mert gyakran pont az alkotó emberek hisztisek, most ne szólj hozzám, tele van a fejem gondolatokkal. Nem érek rá felett így nincs persze, de hát azért megvannak az árnyoldala is nyilván. Tehát jobb lenne, hogyha mi mindig azt mondjuk, hogyha legalább a kettőnk közül az egyik olyan normálisabb lenne. Neki könnyebb lenne.
Akkor nyilván. Most a férjedtől kérdezni meg, mert ő is itt van, hogy az rendben van, hogy te megtanítod a lányaidat arra, hogy egy milyenek legyenek majd, mint nők, bár hát most már 17 évesek,
tehát elesik. Azok.
De viszont, arra úgy gondolom, hogy arra is meg kellene tanítani, hogy milyenek a fiúk, és ezt szeretném a férjedtől kérdezni, tehát hogy működik ez, hogy Áron, te meg a lányaidnak elmagyarázod, hogy mégis milyen a fiú, a férfi, hogy működik, hogy gondolkodik.
Szerintem ezt ők már jobban tudják, mint ezt.
Igen,
lassan, de ez valahogy mondanám, maguktól rájön.
Én vagyok az első kísérleti alanyag, az ugye így csavarhatnak. Rajtam gyakorolják, hogy hogyan kell hatni egy férfire.
Na, és... Na, de végül is a...
Ebben nagy mesterek egyébként.
Az rendben van, tehát ez nagyon jó dolog, ha az egyik nem tud hatni a másikra. Csak nehogy elszálljon a ló, most nem a lányaitokról van szó, hanem általánosságban. Tehát úgy gondolom, hogy mint ahogy egy lánynak meg kéne tanulnia otthon a családban azt, hogy mint nőként is hogy viselkedjen, és a férfinek a gondolkodásmódját, a jelzéseit is értenie kell, ugyanúgy egy fiúnál is, ha fiú van, akkor az anyának bizony el kell mondani, hogy a lányok milyenek. Tehát, hogy ez nálatok hogy működik? Vagy egyetértetek-e vele?
Egyetértünk. Nem tudjuk, hogy működik. Mi éljük az életünket, és aztán úgy történnek velünk a dolgok. Azért szeretnék, hogyha, mert most ezt kikerestem nektek.
Szintjén erről hogy nem szó van?
Persze, de soha nem didaktikusan, tehát nem akarjuk mi vascsővel a fejükbe milyen alapon tölteni azt, amit mi gondolunk a világról. De hogy ki, tehát, hogy egymást mennyire ki hogyan szeretné megváltoztatni, erről most találtam egy írást, amit viszont felolvasnék nektek. Ez a méregzöld hajnal, tehát amikor a legjobb szándék is hova vezethet. Meg akar váltani, ha belehalok is. Először a világot akarta, azt nem sikerült neki, most velem próbálkozik, rám szűkíti magát. Vissza büdös nagy természetbe, kirándulásokat szervez, beoltalak, majd meglátod, nem fog fájni, jó lesz neked, ne félj, mondja. Természeti csapást okoz bennem, maga körül. No, megérkezünk, kicsomagolunk. Sokan vagyunk, rajzanak a kisméhek a kaptárban, döngicsélnek erre meg arra, hát ha attól nem tűnik fel annyira, hogy semmi közük egymáshoz. Orrfacsaró a levegő, mennék már, de nem lehet. Most nagyon tiszták leszünk, lelkeskedik, és letilt mindent, ami belőlem a véleménye szerint tisztátlan. Tehát letilt engemet. Nem enged későn feküdnöm és későn kelnem, mossam le a festéket, annak itt nincs helye, minél többet szed le rólam, annál kevesebb vagyok. Nincs szükséged a mázra, érted? Elfed. Fölösleges vakolat, bölcselkedik. Szükségem van rá, kérlelem, de hajthatatlan. Majd meglátod, milyen pompás lesz itt neked. Madárfüty, és hajnali patakcsobogás, és reggelre éhes leszel, mint a farkas. Nagyszerű lesz ám, az ám. Nem akarok hajnalt. Nem akarok csupaszkodást, csatazajt. Nekem jó így, miért nem hagysz engem változatlanul? Nos, talán akkor induljunk, adja ki a vezényszót, mert kiváló szervező, pontosabban kiváló a szervezésben is, mert kiváló mindenben, ha nem tudnám, mindenki tudja ezt. Mindenki csatlakozik hozzám. Hurcolom magam után tisztátlan érzéseimet, hiába a túlélő felszerelés, bele fogok bukni, tudom. Egyre homályosabbak az ösvények, és a fák törzsét is viszonylagosan látom csak, vonszolom magam utána, nem tetszik, nem valódi. Minden valódi persze, csak benne e fenne nagy valódiságban én nem vagyok az. Zárójelnek érzem magam, vagy felkiáltójelnek, ha tetszik műkönynek, betonnak a lovak lába alatt, lopott sornak a versben, nem rám írták ezt a szerepet. Itt nem tudom jól olvasni magam. Lázadozom, mert egy jó mondat közepén furcsa lenne még egy kérdőjel is, vagy akár egy kettős pont, ha indokolatlan, mindezt be kellene látnia, és én is beláthatom. Este pedig tüzet gyújtunk, jelenti ki, nincs kegyelem. Jól fogod érezni magad? Jól fogom érezni magam, ha belepusztulok is. Még nem késő, én már elhatároztalak, mosolyog rám. Hóhér. Majd én kitalálom, hogy mikor mosom le az arcom, mikor hagyok hátra mindent, és mikor van szükségem egy olyan mondatra, aminek a közepén írásjel leszek. Nem alárendelés, nem bővítmény, inkább felsorolás, amit akarsz. Csak ez nem. Hol van egy üveg pálinka, nézek magam elé elcsigázottan. Haza akarok menni. Pedig, mintha valamikor szerettem volna. Aztán az is lehet, hogy tévedek.
Szép összefoglalása az eddig.
A lányok szoktak-e tükröt tartani nektek, és mivel két lányotok van, egyformák-e az ő tükrei? Tehát ugye kapcsolhatunk akár ehhez az íráshoz is. Tehát, hogy ugye kislányom a lelkemet kiteszem érted, és mégis kevés, ő meg esetleg azt gondolja, hogy hagyjál meg kicsit szabadon. Hát
nem tudom, előttem. Mi nagyon felnőttnek tekintjük őket az első percről fogva, hát úgy nőttek fel, hogy folyamatosan társaság volt körülöttük. Hamarabb megtanultak beszélni, mint kellett volna, ezt tapasztaltuk.
Azóta
is gyakorolják igen intenzíven. De nem, ezt tőlük kell majd megkérdezni, nem tudom, szerintem bizonyára csapnivaló mama is vagyok, meg nagyon jó mama is egyszerre. Nem.
Hát azért kérdezem, mert hogyha tartanám tükröt, akkor néha kénytelenek vagytok belepillantani.
Bizonyára néha csapnivalónak látom magam, néha meg csillagporosnak.
És amikor esetleg egy kicsit görbén látod magad a tükörbe, akkor azt hogy tudod lereagálni? Van-e időd arra, hogy elgondolkozzál rajta?
Hát azért írok. Mert vélhetőleg folyamatosan úgy látom magam a tükörben, ami ezt nem tetszik.
Jó, további kérdés?
Szerintem lassan lejár az időnk, és át kell adni a Jóskának a terepet.
Laci tudja.
Még nem kell.
Igen? Te így bele van építve az orr. Ja, hát hogy könnyű.
Én már különben is kevesebbet mondhatok majd később, mert már beléd beszéltem.
Jaj, dehogy is.
8 mondat.
Szigorúan le lesz mondva, Jóska már tudja itt a szabályokat.
Tényleg? Úristen. Most akkor mi lesz?
Én engem fölhívott telefonon, ugye holnap nem felejtett otthon a
gitáron. Hát ez igazából a saját magam megnyugtatását szolgálta, hogy nehogy miattam legyen valami bibi ezzel a dologgal. Te nagyon érzékeny vagy, ugye kiderült, mert hát nem tudom, egész pont, 150-valahány ilyen kis
összeállt
ugye össze. Tehát sokat mozogsz, nem irodában dolgozol, hanem járod a várost, a szemed jó, éber. Milyennek látod a mai világot? Nyilván te ebben születtél bele, hát többé-kevésbé, mert azért tudom, hogy más volt az az időszak, amikor hát pontosan nem tudom, hogy hány éves vagy, de hát ugye 50-60-as években, valahogy így 70-es években. Más volt ez a világ, de mennyire élhető, mennyire vagyunk mi képesek azok ellen tenni, amit itt Adravec Laci mondott, tehát ami gyűr minket, hogy mi a trendi, meg mit vegyünk és hogy legyünk. Hogyan tudsz te ezzel fejben megbirkózni, mint nő családanya?
Szerintem az alapvető dolgok nem sokat változnak. Hát ugyanaz érdekli az embereket, ez egyrészt a vegetatív szükségletekre való korlátozás a maguknak, tehát hogy szeretnének enni, inni, aludni és szeretni. De hát ami ennél fontosabb, hogy hát amióta művészet van a világon, és amióta irodalom és festészet és zene, azóta mindig az alapvető problémákról beszélünk, életről, halálról, születésről, elmúlásról, megkeresésről, elengedésről, hogy aztán ebben, hogy éppen hogyan csatolódik be a világ, hogy ezt milyen minőségben tudjuk megtenni, hogy ez a horvát tengerparton történik, vagy a Pomázon, ez teljesen mindegy, tehát csak a környezet változik. Hát attól az irodalomnak halatlan előnye, hogy akkor jó a vers mondjuk, hogyha az ugyanúgy meg tud engem szólítani néhány száz év múlva is, mint akkor, amikor írták. Nekem egyik nagy szerelmem, több volt, Balassa Bálint, és de az annyira komolyan, hogy amikor annak idején így megkörnyékeztek a fiúk, és nekem nem volt kedve még szóba se állni, akkor mindig mondtam, hogy foglalt a szívem. És akkor így mindig valakit előhoztam, Juhász Gyula, hol tudták volna Balassa Bálint, és akkor így lehetett egér utazni, ez itt nagyon jó volt. De hogy azért egy több száz éves történet még ma is mennyit tud nekem mondani, elképesztő. Tehát az Anna Örök az ugyanolyan aktuális ma is, vagy egy Balassa strófa, hát semmi nem változik most. Az, hogy SMS-ben küldjük át, ugye, vagy e-mailen küldjük át a szerelmi üzeneteinket, az legfőjebb az ékezetek hiányától lesz mulatságos, de az érzés, ami mögötte van, az mindig ugyanaz. Tehát csak a technika változik, nem érdemes persze róla lemaradni, de hát az emberi lélek nem. Tehát az annyira konstans dolog, nem? De.
Hát valahol örök az ember, tehát ezek a konfliktusok voltak is, meg lesznek is, tehát férfinő kapcsolatra gondolok. Csak a környezetnek a hatása, hogy az milyen mértékben szól bele ebbe, tehát mennyire viszi el az embernek, a nőnek, a férfinek a figyelmét a külcsíny felé, és mennyire nem engedi, hogy megélhessék, illetve hát persze meg is tanulhassák, de hát hogyha már szüleiktől nem kapták meg azt a formát, ami vonatkozna a lánynak a nővé válásba, a fiúnak meg a férfibe, és hogy értsék is egymást, akkor bizony nagyon nehéz lesz. Bár hozzátetjük, hogy egy rengeteg könyv szól arról, hogy mik a problémák a párkapcsolatban, hiszen a föld összes országában százan és ezeren és tízezeren írnak erről. Tehát maga az olvasás is hozzásegíthetné az embereket ahhoz, hogy egy kicsit elmélyedjenek benne, és ne felületesen keressék a párkapcsolatot, és egy férfi a nőben ne a szexualitást lássa meg, és a nőnek, a lánynak legyen annyi esze, hogy magát ne úgy jelenítse meg az utcán, mint egy szexuális kihívást, mert hogyha én legalábbis úgy gondolom, hogyha a férfi első, másod és harmad sorban csak úgy gondol rá, akkor addig lesz jó neki az a nő, amíg a vágyait ki nem éri, és utána éri, és utána nem marad ott senki, míg ha először, mint embert szereti meg, és utána megleli a testi gyönyört is azzal a lányjal, akkor eltelhet egy bizonyos idő, ami után csökken ez a vágyakozás, de a nő iránt, az női, tehát az ember iránt érzett szeretet, akkor még megmarad benne.
Vannak sajnos olyan, akik ma is vannak olyan fiatal, akik otthon nem, és megint az, hogy azt mondom, hogy persze tisztelni kell a szülőket, de ha valaki nem ezt látja, akkor annak a párkapcsolat teremtés hát bonyodalmas.
Hát minden bonyolult az életben. Minden bonyolult az életben szerintem, vagy nem?
Jó, csak nem mindegy, hogy túlzottan, vagy pedig azért elviselhető szinten. Mert azért sajnos bizony van olyan, aki tényleg nem azt látja, és megint azt mondom, persze kell a szülőket tisztelni, de ha azt látja egy gyerek, hogy a szülei is inkább csak a fizikai vagy a szexuális, tehát inkább is meg csak az anyagiakról van szó, csak az evésivásról is mondjuk.
De az is lehet egy tanulási folyamat, hogyha ő rosszat lát és felismeri. És az is lehet egy rossz, hogyha valakinek mindent megadnak, és nem adatik meg neki azt, hogy ő saját maga jöjjön rá azokra a dolgokra, hiszen ha valami önmagunkból fakad, az a miénk. Igaz, ha valamit belénk súlykolnak, az még...
Hát van olyan, akinek mindent megadnak,
hogy megtanítják azt
is, hogy becsülje meg. Tehát nem is az a baj, hogy mindent megadnak, csak hogy megtanítják neki, hogy becsülje meg ezt a dolgot. Meg aztán az is, hogy még visszatérve erre, hogy nem rossz indulatban akarom mondani, csak az, hogy csak azért mondom, nem akarok senkit sem megsérteni, csak az a helyzet, hogy gyakorlatilag ha azt látja, hogy igazából nem nagyon jár, tehát egy gyerek, hogy mondjuk otthon nem nagyon járnak, ugye színházban nem nagyon viszi kultúrázni, ha az iskolában megy is, de otthon nem, és otthon csak azt látja, hát csak a munka, az evés és a szex, hát akkor túlzottan egyszerű, és tehát mondhatni, hogy túlzottan, és azon kívül még próbál ugyan változtatni, de akaratlanul elárulhatja esetleg magát, hogy ő mondjuk otthon más tapasztalat, tehát akaratlanul elárulja magát, és az se egy jó dolog, tehát azért én azt gondolom, hogy az pedig, hogy mindent megadnak neki, önmagában nem az, hanem csak azt, hogy megtanítják megbecsülni.
Jó. Zsuzsa, mi a...
De van ilyen is, akik mindent megadnak, és mégis megbecsülni,
és sem. Na, hallgassuk meg Zsuzsát.
Szerintem a jó dolgok az asztalnál kezdődnek, asztal körül kell sokat beszélgetni. Abban nem érdemes belemenni, hogy mennyit jár valaki színházba, mert mint tudjuk, ez ma már egyre inkább anyagi kérdés, tehát egy színház jegy 2500-nál kezdődik mondjuk. Tehát az, hogy tehát nem biztos, hogy az a jó minta, hogy feltétlenül őt el kell vinni állandóan, persze menjen el színházba, amennyit megtehet. Persze lehet mindenhova, de szerintem a legfontosabb, hogy az asztalt körbe kell ülni, és ott beszélgetni kell jó sokat a világ kicsi és nagy dolgairól, magunkról, bánatunkról, örömünkről. Ha ez naponta megtörténik egy családban, ott már nagyon rossz helyre nem mehet ez az egész. És az akkor ott megbecsüli. Tehát nem ugye, mi nem értünk egyet azzal, hogy magyar ember evés közben nem beszél, de hogy nem, hát ott beszél, hogy jaj, de hát egy vacsora az több óra is lehet akár. És akkor ott előkerülnek, könnyebben oldódnak a gátlások, ő megtanulja, hogy én mit tekintek értéknek, én észreveszem, hogy ő neki mi éppen a napi kis baj, amivel kell valamit kezdenünk, és ezek a szerepek cserélődnek. Én úgy hallom, hogy neked most bepityegett a jelzőkét, ugye?
Nem. Beszélj.
De azért...
Érdekes latin szójáték, ugye, hogy mens az az értelem, és mens az az asztal.
Asztal, így van. De hogy mennyire változnak a szerepek, meg itt Laci felvázolt egy teljes életutat a megismerkedéstől tulajdonképpen addig, amíg már kihúny minden, de azért még szeretjük egymást. Tehát egy perc alatt már szakítottunk is, de mégis együtt vagyunk. Én egy ilyen váltó, és akkor én ezt búcsúzónak szántam mára, egy ilyen szerepváltó utolsó etüdöt még elolvasnék, az eső nap, ami, ha előre akarok valamit mondani róla, hogy milyen furcsa, hogy akár egy kapcsolatban is az erőviszonyok mennyire változnak. Soha nem tudjuk, hogy éppen ki lesz az erősebb. Tehát abban a pillanatban, amikor ez a két ember összeakad, akkor van valamiféle erőviszony elosztás, vagy milyennek a rendes neve. Tehát valahol ők állnak, mindketten mondjuk erejük teljében, és nem tudni, hogy ez az évek során hogyan fog alakulni, akár csak heteken belül is. Ha nagyon sok időt töltenek együtt, akkor majd az életük során, és hogy ki öregszik meg, és ki hogyan, és mi lesz vele. Hát ez így született az eső nap. Például ez remélem még tőlem még azért legalább 40 év múlva lesz, de érdemes, szerettem vele foglalkozni, amíg írtam. És az pedig a 153-as, tehát ez az utolsó etüd. Visz az uton vállán cipel, most még. Ő az erősebb. Szép széles vála van, igazán jól elférek rajta. Hosszú az út, benne van az is, hogy előbb-utóbb váltani kell. Most még nem foglalkozunk ezzel, ő hallgat, én beszélek, aztán megfordítva. Egymásra beszéljük magunkat, nem érünk rá. Nem érünk rá megpihenni, megállni, mert ha megállunk, nehéz újra elindulni, ha egyáltalán. Ilyen ez az út. No meg, hiába vékonykák a csontjaim, ilyen régóta cipelve nehéz is vagyok talán. Biztos fáradt már. Az út önmagában is fárasztó, és akkor még itt vagyok én is neki. Szép csendesen mászom le a válláról, titokban, miközben látszólag odaföntről beszélek hozzá, folyamatosan, hogy észre ne vegye. Járni tanulok, itt a földön, közben terveket szövök, Ha jól megizmosodtak a lábaim, meg a csontjaim se lesznek már törékenyek, egy szép napon fülön fogom az összes baját, a vállamra csomózom mindet, hogy szerte ne hulljanak, ígérgetek. Addigra majd jól elbírom valamennyit. Nagy és erős leszek. Ő meg gyenge és didergős. Ne félj, betakarlak, didergő király, mondanám majd neki, de tudom, hogy hallani sem fogja már. Túl erős lesz odabent a szél. És ez akár lehet egy szülő-gyerek viszony is, ahogy tetszik. Mert ott is váltunk, szerepeket váltunk. Ő kezdett el felnevelni engem, aztán majd a végén majd vehetem a vállamra én. Ez annyi oldala van ennek az érennek, ahogy forgatjuk. Vagy mint a kaleidoszkóp üveg cserepei. Megforgatod, és mindig más lesz a kép.
Most ezzel kapcsolatban szeretnék valamit mondani. Hát van egy ilyen dolog is, hogy például...
Kaleidoszkóp.
Még egy gyerek az iskolában nem elég jól teljesít. És hogyha mondja neki például szülő, hogy jaj, mert mi lesz majd, ha neked kell, tehát úgy is olyan, hogy ez egy dolog, szóval persze nyilván kell időskorában segíteni a szülőt, de hogy mit, hogy kizárólag azért, hogy aztán elválni, tehát ez se igaz. Tehát jó, nyilván kell, persze, csak hogyha már ezzel kell a kérdésekkel mondjuk egy gyereket, hogy mi lesz majd, ha családod lesz, hogy magyarázod meg, hogy nem jól, nem kitűnő, nem jól tanul, nem voltál jó tanuló, mi lesz majd, ha neked kéne elvettem engem, hogy magyarázni, nem lesz jól tanul, ezt nem is tudja egy gyerek, hát még a szülő se tudta akkor, amikor ő volt abban a korban. Tehát ilyen kérdésekkel terhelni például nem lehet egy gyereket. Jó. Tehát így közvetlen ilyen kérdésekkel, hát közvetlen lehet rá ugyan óvatosan célozni, de közvetlenül nem, mert nem tudja senki, hogy mi lesz. Még a legjobb tanuló se tudja, hogy mi lesz a családja lesz, mi lesz a szülei öreg idősebb lesznek, mi lesz, hogy ő hogyan tudja eltartani, ezt nem tudja még ő maga sem.
Jó, köszönöm. Ezzel kapcsolatban?
Akár jól köszönöm.
Én szeretném a Jóskát hallgatni.
Jó, akkor köszönöm szépen, ahogy...
Igen, köszönjük
persze
szépen.
Persze tisztelni kell a szülőket, csak ez a kérdés föltétele nem biztos, hogy feltétlenül jó. Hát óvatosan lehet, jó. Nem tudja elni.
Jó, akkor köszönöm szépen, hogy eljöttél, és akkor egy kis szünet után folytatjuk.
Köszönöm.
Jó?